Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 29-én sugárzott műsorát. Durkó Zsolt zeneszerzővel beszélget Tamás Ottó.
Cikogrammák, kolloidok, ikonográfiák zeneszerzője, és ez mintegy arra látszik utalni, hogy lelkileg, vegyileg, mi több, ha úgy tetszik, vizuálisan, és persze pontos szerkezetekben szemléli és műveli a zenét. De bár a kortárs magyar zene legmarkánsabb alkotóinak egyike, nem állnak tőle távol a legklasszikusabb műfajok, az oratórium, az opera, mi több még a zongora verseny sem. Nem kíván tehát semmiféle folytonosságot feledésbe süllyeszteni e tekintetben sem. Úgy építkezik olyan dinamikával, hogy miközben merőben új megfogalmazásokra törekszik, semmiképp se károsodjék a számára oly természetes európai és hazai hagyomány. Köznyelven fogalmazva, még itt is, még most is hallgatható zenét ír, élvezhető muzsikát. Az Attila út egyik negyedik emeleti lakásában beszélgetünk, és nyilvánvalóan felszűrődik ide az utca zaja. Vajon mennyiben érinti a külvilág és ez az utcazaj Durkó Zsolt zeneszerző életét, munkásságát?
Az utcazaj kétségkívül ebben a szobában érzékelhető, de átvitt értelemben is nyilvánvaló, hogy mindaz, ami ezekben az években történik, ilyen vagy olyan módon átalakítja, befolyásolja a mindennapi életet. Ami a személy szerint az én munkámat illeti, én tulajdonképpen teszem a dolgomat folyamatosan, épp úgy, mint ahogy ezt az elmúlt években tettem. A következő művemet írom. Természetesen az a közeg, amelyben ez az új kompozíció megszólal, nyilvánvalóan átalakul, gondolok a zenemű kiadásra, a hanglemezgyártásra. Ma mások a struktúrák, más az a mód, ahogyan a nagy közönséghez eljut a legújabb kompozíció.
Hadd maradjak még egy pillanatig, néhány szó erejéig ebben a lakásban és ebben a szobában. A környezet, a bútorzat nyilvánvalóan keleti jellegű. Mire utal ez? Az ember általában meghatározza a maga környezetét. Gondolom összefügg a gondolkodás módjával az, ahogyan környezetét kialakította.
Biztosan jellemző mindenkire a saját környezete. Bevallom őszintén, a keleti filozófia csak hát átvitt értelemben befolyásol, mert hiszen én nagyon is európainak tartom magamat, sőt a zene, amit írok, gondolom, hogy azt a kontinuitást szeretné reprezentálni, amely tipikusan európai, tehát szemben a keleti statikus szemlélettel a zenei forma dinamizmusát hirdeti.
Ez azt is jelenti egy füst alatt, hogy nem igen hajlik a meditációra?
A meditációra gondolom, hogy mindenki, aki zenével foglalkozik, bizonyos szempontból kapcsolatot talál ezzel. A keleti értelemben vett meditáció az nem az én világom, de a kontemplatív időtöltés, tehát olyan órák, vagy olyan időszakok a nap folyamán, amikor látszólag csak éppen a kompozíció tervező vagy tervezés alatt álló stádiumával vagyok elfoglalva, ez kétségkívül a munkámra jellemző, de hát gondolom nem csak az enyémre, hanem kollégáim is, amikor dolgoznak, akkor óhatatlanul meditatívek, vagy ahogy említettem, kontemplatívak.
Engedje meg, hogy a felületek felületén maradva belekapaszkodjam egy kifejezésbe, egy szóba, nevezetesen abba a kifejezésbe, hogy dinamikus. A század zenéje, a kortárs zene, amely sok tekintetben már klasszikusokat is mondhat magáénak, meglehetősen dinamikusan érkezett az ezred vég közelébe. Az ezred végen én most a 20. század elejét is értem, és úgy festett, hogy mindazt meghódítja, amit a zenének korábban nem sikerült meghódítania. Aztán túl bizonyos klasszikus zeneszerzőkön egyszer csak azt tapasztalhatták talán a zeneszerzők, hogy a közönség és a kortárs zene között szakadék nyílik, és úgy fest, ez a szakadék még mindig tátong, talán még tágul is. Nem tudom, mi erről a benyomása.
Azt gondolom, hogy a század elején éppen Debussy művészetével, de Puccinit is említhetném, másokat is, valóban egy olyan hajnali virágzó korról álmodhattak a zeneszerzők, és nyilvánvalóan a közönség is, amely esetleg egy új klasszicizmust, vagy mindenképpen egy harmonikusabb illeszkedést ígért volna. Kétségkívül, főleg a 20-as évekkel, a újbécsi iskolával, de hát más zeneszerzők erőfeszítéseivel is egy olyan stílus vált uralkodóvá, amelyet a közönség jelentékeny része, a művelt közönség jelentékeny része nem érzett magáénak. Az is megfigyelhető, hogy azért néhány zeneszerző életművében is, talán Bartókot vagy Stravinszkit kell itt elsősorban említenem, vagy Honeggert, tehát nyilván másokat is, Frank Martent, azért megvalósult egy olyan magasrendű művészet, amely ezeket a látszólag áthidalhatatlan szakadékokat mégis áthidalta. Az 50-es évektől kezdve azért egyre kevesebb zeneszerzőt említhetnék, akik a koncertrepertoárba nélkülözhetetlenné tették magukat. Talán néhány név jutna mindössze eszembe, és az is kétségtelen, hogy korunk zenéje tulajdonképpen attól a standard publikumtól, amely hát klasszikus zene iránt érdeklődik, távolabb került. Mégis azt mondanám, hogy azért időről időre, főleg olyan műsorokban, ahol klasszikus művekkel együtt mai zene is megszólal, azért bizonyos kompozíciók harmonikusan illeszkednek. Úgyhogy azért nem állíthatom, hogy ez a szakadék minden esetben nyilvánvaló. Az azonban kétségtelen, hogy a zeneszerzők egy részét arra sarkalja pont a közérthetőség igénye, hogy bizonyos stiláris kérdéseket ne vegyenek tudomásul. Adott esetben a zene fejlődésének már megtörtént stációit megpróbálják nem megtörténté tenni, és ezáltal akár egy régebbi korba visszakanyarodni. Azt gondolom, hogy egyik kor sem ismétli meg az előzőt, és És a zeneszerzőnek végül is az a dolga, hogy azon a ponton, ahol éppen áll, a legközelebbi művét írja meg, abban a reményben, hogy ez a maga pontos megfogalmazásával vagy tartalmi súlyával azért mégiscsak eljut a nagy közönséghez.
Említette azt a kifejezést, hogy stílus. Sokan azt mondják, hogy a modern zene, korunk zenéje nem olyan zene, amely valamiféle stílusban fogalmazódnék meg, hanem ahány zeneszerző, annyiféle stílus. Vannak, akik egyenesen azzal vádolják ezt a zenét, amennyiben egyáltalán egy korzenéért egységesen lehet beszélni, hogy ez a zene merőben eklektikus, és a bizonytalanság fejeződik ki abban, amit stílusok sokaságának jelölnek meg mások.
Stílus nélkül nincs értékes mű, de már gondoljunk arra, hogy minden korban azért a stílusok sokfélesége volt megfigyelhető, legalábbis ami az utóbbi évtizedeket, vagy akár még a múlt századot is jellemzi. Azért mondjuk Brahms stílusa merőben különbözött Wagnerétől, ez egy híres példa, de éppen az előbb említett Puccinit vagy Anton Webern zenéjét sem lehet stilálisan összetéveszteni. Gondolom, hogy napjainkban is hát számos igen különböző stílus él, és talán virul. Az a benyomásom, hogy önmagán belül kell, stíluson belül kell megtalálni azokat az értékeket, amelyek adott esetben egy kompozícióban megfigyelhetők.
Sokan közhelyeként emlegetik azt, hogy a zene a legnemzetközibb nyelv, de éppen ön is utalt arra, hogy a kelet zenéje egy másik világegyetemhez tartozik szinte. És utalt arra, hogy európai zenét kíván szerezni, és eddig is az európai konvenciókhoz ragaszkodott. Mégis mit kell ezen érteni, hogy európai zene, európai hagyományok, az európai megújulásnak a lehetőség, vagy akár a legeslegújabb Európát, európai gondolatvilágot, szellemiséget kifejező muzsika, művészet?
Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés, amit feltett, mert hiszen napjainkban valóban számos Európán kívüli zenei hatás ér bennünket. Gondoljunk afrikai zenére, vagy hát népzenéből derivált stílusokra, amelyek számos esetben az amerikai zenét is befolyásolták, vagy éppen a távol-keleti divatos hullámokra. Azt gondolom, hogy az európai zene a maga történetiségével, a maga, ahogy Máról mondta, ideális múzeumával napjainkban már legalábbis 1000 évre áttekinthető. A bennünk él az a kontinuitás, amely a középkori orgánumtól kezdve Európában fokozatosan kialakult, kibontakozott, a Fóbordonon keresztül a Schützen át a nagy klasszikus csúcsokig. Az európai zene, hogy mit jelent? Gondolom, mindenek előtt arányosságot, azt az érzetet, hogy a rész és az egész illeszkedik egymáshoz, hogy nem vehetek el büntetlenül a kompozícióból formai szereteket, szegmentumokat, gondolatokat, anélkül, hogy az egész ne sérülne. A rész és egész illeszkedésének a törvénye az nyilvánvalóan egy olyan időbeliséget is feltételez, amely más kultúráktól megkülönbözteti az európai zenét. És ez a zene építmény, formai építmény, ahogy említettem, dinamikus építmény, ahol az időbeliségnek olyan értelemben is igen fontos szerepe van, hogy, hogy a zenei történésnek, a zenei dramaturgiának pontosnak kell lennie. Nem lehet hosszabb, nem lehet rövidebb, de olyan értelemben is, hogy nem lehet tartalmatlan. A zenei üresség, olyan formai rész, ahol a zeneszerző nem közöl gondolatokat, vagy pontatlanul közöl, ezek tulajdonképpen ettől az európai lényektől, vagy fenoméntól idegenek.
Tamás Ottó beszélget Durkó Zsolt zeneszerzővel.
Az európai ember és az európai kultúra művelője, vagy elsajátítója, befogadója sokáig, a közelmúltig, talán mindmáig hajlamos volt, és hajlamos arra, hogy azt higgye, hogy Európa a világ közepe. És ebből a szemszögből, ebből a gondolati rendszerből kiindulva valahogy egzotikum számba vette mindazt, ami ezen a körön kívül állt, és talán a nagy festőktől a bizonyos zeneszerzőkig és az írókig mindig úgy kikiszálltak egy benszülött világba. Valamiképpen mi is a periférián vagyunk. Nem kellene nekünk attól tartanunk, a köztudomású, hogy például éppen Bartók Bélát korán sem tekintették egzotikumnak, hogy a magyar zene valamiképpen kiszorul az egyetemes muzsikának a külső területeire, a perifériájára, és majd úgy jönnek el hozzánk mások, mint ahogy a benszülöttekhez kirándultak, hogyha mi valamiféle kizárólag öntörvényű zenét szeretnénk a magunk közegében megvalósítani, legalábbis vannak, akik így képzelik a magyar zenét. Nem tudom, helyesen vagy rosszul gondolom ezt.
Ez a félelem túlzott. Legalábbis, ha meggondoljuk, hogy a magyar zeneszerzés mennyire informált, mert állíthatom, hogy legalább egy vagy két tucat kollégám Magyarországon pontosan tudja, hogy mi történik a nagyvilágban, mindig is tudta. A partitúrák eljutnak hozzánk, most ha egy nagyon érdekes új-zélandi bemutatót tartanak mondjuk Aucklandben, akkor feltehetően előbb-utóbb ez Magyarországra is eljut, vagy ennek a híre, vagy kottája, vagy hangzó anyaga. Ugyanúgy a stiláris törekvésekről is tudomást szerzünk. Nem gondolnám, egyáltalán nem, hogy a magyar zene periférikus jelentőségű lenne. Éppen a technikai felkészültség miatt sem, hogy más vonatkozásokat ne említsek. Azért itt egy olyan zenei televény, vagy alkotói holdudvar alakult ki az elmúlt évtizedekben, vagy talán azt lehet mondani, hogy ebben az évszázadban, amely azért elég rendkívüli, és előbb említette Bartók Béla nevét, azért nem csak ő, hát mások is már nagyon korán képviselték a kitekintés szemléletét, és ez nem csak a Bári szigetént jelentette, vagy nem csak a környező népek zenéjét, vagy népzenéjét, hiszen tudjuk, hogy szlovák zenétől kezdve románon át, törökig, arabig, és így tovább mennyi népzenét gyűjtött Bartók, de hát kortársai is, Lajta Lászlót is említhetném, meg másokat. Ezen túl az európai zene, vagy műzene, klasszikus, modern zene értékeit is tulajdonképpen up-to-date feldolgozta a magyar zenekultúra. Gondoljunk arra, hogy Honegger Dávid király című oratóriumát még a 20-as években a bemutató után egy évvel már Magyarországon eljátszották. Tehát nem állíthatjuk, hogy Magyarország nem volt nagyon is európai ilyen értelemben már akkor. Azóta is számos kompozíció elhangzott igenis időben. A megkésés évtizedei azok későbbre tehetők, de azért emlékszem például a Darmstadti iskola eredményeit az 50-es évek közepétől kezdve, igaz, hogy titokban, azért meghallgattuk. Akkoriban talán néhány évig Anton Webern zenéje nem volt ismeretes, vagy nehezen lehetett hozzájutni, de ugye 1960 körül már aki informálódni óhajtott, az megtehette. Maros Rudolf kollégámnál emlékszem, összejöttünk az ő lakásán, és együtt hallgattuk azokat a kortárs zenei törekvéseket, amelyek annak idején főleg Németországban, Lengyelországban, de máshogy is kialakultak. Az az általános szemlélet, hogy Magyarország termékei nem olyan értékesek, mert hiszen az ipari forma tervezése esetleg nem olyan színvonalas, mint a nyugati árucikké, vagy adott esetben a kutatás színvonala elmarad más országok hasonló törekvéseitől. Ez azért az pont a zeneszerzésre nem jellemző. Elég sok nemzetközi zsűriben vettem részt, mit tudom én, a hollandiai Gaudeamus zeneszerzés versenyen, vagy Genfben a Maria José versenyen, vagy Bécsben az Alban Berg vonós négyes versenyen sorolhatnám. Nagyon sok kottát elolvastam, és azt tapasztaltam, hogy technikai értelemben véve egyáltalán nem vagyunk itthon elmaradva, sőt, bizonyos értelemben véve, miután a magyar zeneszerzésnek a ilyen értelemben a provincializmusa tovább élt, tehát az a tartalmi igény, hogy a zene mérhetetlenül fontos. Az a gondolat, hogy ez a mi kultúránk, amely végül is itt a Duna partján, nevezetesen Budapesten keletkezik nagy részben, hiszen a zeneszerzők általában Budapesten élnek, ez azért mégis számos forrásból táplálkozik, nem csak Magyarországról, nem csak a környező országok zenéjéből, hanem kiki saját hajlama szerint akár más földrészek zenéjéből is. Mégis, hogyha az európaiságot hangsúlyoznám, azért ennek a szigorúsága, ennek az igénye, ez a mi zenekultúránk egészére úgy gondolom, hogy jellemző. Bár újabban én is megfigyeltem, hogy néhány fiatal kollégám éppen ilyen interjú alkalmával elmondta, hogy ő például az európai zenét nem favorizálja, sokkal közelebb áll hozzá mondjuk az amerikai modern zenei törekvés közül néhány stílus, vagy esetleg az afrikai zene. De ami engem illet személy szerint, én azt gondolom, hogy éppen elég tennivaló van ebben a körben, és inkább ezen belül a fogalmazás pontosságára, ahogy említettem, sokkal fontosabb előtérbe helyezni.
Óhatatlanul adódik a kérdés, hogy vajon ez az ön szerint nem provinciálisnak tekinthető zene milyen lehetőségekhez jut itthon és külföldön?
Hát a külföldi játszottságunk, hát mondjuk az elmúlt évtizedektől kezdve állíthatom, hogy igazából elég kedvezően alakult. Már tudom, elmondhatom, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején, hát mit tudom én, mintegy 10-15 országban szólalt meg, általában ottani előadókkal, rádiófelvétellel, és így tovább. Ez aztán természetesen hullámzik, hiszen nyilvánvaló, hogy ezt egyenletesen fenntartani minden esetben, minden országban alig, ha lehet. De a külföldi játszottság, a magyar zene külföldi jelenléte az eléggé szignifikáns. Mégis inkább azt mondanám, hogy az erről szóló információ az igen gyenge volt, és napjainkban pedig majdnem katasztrofálisnak mondható. A magyar nagyközönség nem nagyon szerezhet tudomást arról, hogy a magyar zeneszerzőknek milyen bemutatói vannak külföldön. Hogyha azt mondom, hogy most tényleg nem azért, hogy saját példát hozzak fel, tehát mondjuk annak azért úgy talán örülne sok értelmiségi, vagy az a szellemi közeg, amelyben élünk, hogy mondjuk a berlini biennálén megszólal mondjuk az egyik darab, vagy általában mondjuk magyar darab. És talán nem is rossz visszhanggal. Egy sor nem sok, annyi nem jelenik meg a magyar újságokban. Ugye én nyilvánvalóan nem fogok jelentkezni, hogy kérem, nekem most bemutatják éppen, azt hiszem, a mai napon Kaliforniában az egyik művemet, vagy Londonban. Úgyhogy az információ az tulajdonképpen tűrhetetlenül gyenge ilyen vonalon. És a kollégáim nagy része is hasonlóan, hát kedvezőtlen elbírálásban részesül ilyen szempontból.
Senki sem lehet proféta a saját hazájában? Érvényes ez a zeneszerzésre is?
Nem tudom. A belföldi játszottságunk az olyan felemás módon alakul. A korunk zenéje valóban néhány kortárs magyar zenét is felvonultat, de úgy gondolom, hogy ez a standard koncert életben való részvételt aligha helyettesíti. Arra volna szükség, hogy sokkal több kortárs zene hangozzon el, nem csak magyar, hanem külföldi is, napjaink koncert zenéjében. Úgy vélem, hogy a standard nagy értékű klasszikus művek mellett azért igenis megszólalhatnak megfelelően, kiválasztva persze, kortárs zene, hiszen az a kor, amely nem a saját idejét éli, nyilvánvalóan, hogy provinciális lesz, és elmarad azoktól az információktól, amelyek rá jellemzőek. Tudom, hogy a közönséget nagyon sokan nevelni óhajtották, és a közönség nem kér ebből a nevelésből, úgy látszik. De azért engedtessék meg, hogy a megfelelő információt megkapja a magyar nagyközönség, és utána rájuk kell bízni, hogy nyitott füllel, nyitott szívvel befogadják ezeket, avagy sem.
A Szabad Európa Rádió 1992. november 29-én sugárzott műsorát hallották. Tamás Ottó beszélgetett Durkó Zsolt zeneszerzővel. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.